Erből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Illés proféta ünnepén szentelte diakónussá Anton Pált, Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita a nagylétai Szent Mihály és Gábor főangyalok templomban. Az idei zsolozsmástábor zárásaként püspöki szent liturgiára várták a híveket a nagylétai templomba. Így különleges hangulata volt a szertartásnak, hiszen a tábor résztvevői látták el a kántori szolgálatot. De nem csak diakónus szentelést végzett a metropolita, hanem a bérmálás szentségében részesítette László Ádámot. A főpásztor elmondta, ezen a szent liturgián nagy dolgok történnek, de ezek nem láthatók, ezek egészen csöndben mennek végbe. A bérmálás szentsége egyáltalán nem látványos esemény. Illatos olajjal megkeni a pap a bérmálásra jelentkező érzékszerveit. Ennyi történik, semmi egyéb. Mégis egészen megváltozik a megkeresztelt ember, hiszen a Szentlélek pecsétje átalakítja az életét. A diakónus szentelésben szintén nincsen látványos átalakulás. Az igazi esemény az imádság közben történik, amikor lehívjuk a szent lelket. Kocsis Fülöp kiemelte, számunkra is a titkos, csöndes dolgok azok, amelyek igazán átalakítják az életünket. Ezeket a pillanatokat kell felismernünk és megélnünk. Különleges képzési és ösztöndíj lehetőséget kínál keresztény fiataloknak az Aquinói Szent Tamás Akadémia. Keresztény értékek, hazaszeretet és korszerű tudás. Ezeken a pilléreken nyugszik az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia. A Pilis Csabai intézmény 10 hónapos, teljesen ingyenes bentlakásos képzést kínál 18 és 35 év közötti fiataloknak, havi ösztöndíjjal és teljes ellátással. Az államilag akkreditált program 3 egyedülálló elemre épül, tematikus modulokra, kárpát-medencei tanulmányutakra és intenzív kollégiumi életre. A jelentkezési határidő augusztus 15-e. A legmagasabb fokozatúra emeli csütörtök hajnaltól és meghosszabbítja szombat éjfélig a hőségriasztást a tiszti főorvos. A katasztrófavédelem pedig emlékeztetett arra, hogy hétfő óta tűzgyújtási tilalom van az egész országban. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak, jelentette be az erdőkért és földügyekért felelős államtitkár. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával, jelentette be Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár Mihály Fán. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Az illetékes kormánybiztos után a BYD is megerősítette, hogy nem változtatta meg a szegedi beruházás terveit, és már az év végén megkezdik az autógyártást. Az erről szóló közleményt azután adta ki a kínai cég, hogy sajtóértesülések szerint a BYD csak 2026-ban indítaná el a sorozatgyártást Szegeden, és a törökországi üzemben futtatná fel a termelést. Szerdán este kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat. A legnehezebb volt bekerülni az ELTE jogász szakára, ahol 479 pontot kellett elérni. A Budapesti Gazdasági Egyetemen a legnépszerűbb képzések közül a gazdálkodás és menedzsment szakon húzták a legmagasabb ponthatárt. Több mint 400 pont kellett a sikeres felvételihez. Az orvosi egyetemekre is magas pontszámmal lehetett csak bejutni, a Semmelweisre 427-tel, Szegedre 414-jel, még Debrecenbe 397 ponttal. Az idén több mint 129 ezeren jelentkeztek valamelyik magyar egyetem szeptemberben induló alap, osztatlan vagy mesterképzésére. Bukarestben tárgyal Ilija Bolojan román kormányfővel Orbán Viktor miniszterelnök egy munkavacsorán. A magyar és román miniszterelnök először találkozik személyesen Ilija Bolojan júniusi kinevezése óta. A bukaresti tárgyalás után a miniszterelnök Tusnád fürdőre utazik, ahol szombaton előadást tart a 34. bálványosi nyári szabad egyetemen. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyolfelhő mellett. Nyugaton fordulhatnak elő kisebb záporok. A legmagasabb fokozatúra emelte és meghosszabbította szombat éjfélig a hőségriasztást a tiszti főorvos. A csúcsérték 31 és 38 fok között várható, híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. július 24-én sok szeretettel köszöntök mindenkit a mikrofonnál. Molnár Andrást hallják munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Arianna Huffingtontól származik, és így hangzik, a kudarc nem az ellentéte a sikernek, hanem a része. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé 14 óra előtt. Hamarosan kezdődik a Reggeli Beszélgetés című műsorunk. Ennek vendége Báder Miklósné, a Hevesi Népművészeti és Házi Ipari Szövetkezet elnöke lesz, valamint Fischer Józsefné, hímző népi iparművész, akikkel beszélgetünk arról a legutóbbi tárlatról, amelyet Egerben tekinthetnek meg az érdeklődők, valamint szó lesz a hagyományos értékek megőrzéséről. Ajánlónk következik.
Nagyon fontos, hogy a mester ott legyen a szakkörökben. Próbáljuk átadni a tudásunkat. Méghozzá arra gondolván nagyon nehéz a fiatalokat bemozdani ebbe a programba, de azt gondoljuk, hogy az idősebbek, a nagyszülők majd sokat segítenek abban, hogy az unokák, vagy éppen még a gyermekeik megismerjék ezt a kultúrát.
9 órától hírek, majd kezdődik Segíthetünk című adásunk. Ennek vendége Kis József, a Holocén Természetvédelmi Egyesület elnöke lesz. Albániai tanulmányútról, klímaváltozásról, vízgazdálkodásról, Erasmus projektről, tervekről beszélgetünk, és hasznos tanácsokat is kaphat, aki velünk tart a fenntartható háztartásokról, okos locsolásról és a fűnyírással kapcsolatban is. Következzen bejátszásunk.
Nagyon sokat számít. Egyébként a hőérzetünk is fog változni, majd meglátják, mert amikor kiszárad a növényzet az udvaron, akkor a talaj sokkal-sokkal melegebb, lásd aszfalt például, és a talaj, ott még nagyobb a különbség, mint hogyha van rajta növény. És hogyha van növény, akkor abban van élet. És ne felejtsük, ez mindig fontos, mert ha van élet, akkor van korhadéklakó is, akkor szépen elbontják, akkor nem kell a leveleket nekünk összeszedni és komposztba rakni, hanem a jó részét el is bontják ezek a korhadék evők például.
Napról napra című regionális műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket az önkéntes munka témakörében, ez alkalommal Tajti Emma, szociológus tanácsadót, a Vöröskereszt önkéntesét kérdezi a szerkesztő Beresz Renáta. Ajánlónkat hallják.
Vannak tehát a pozitív hatásai annak, hogy hogyan mozgatunk meg embereket, hogy jönnek, mert szeretnének tanulni és másoknak segíteni. Ez az, amit látunk, hogy akkor, amikor valakinek tényleg segíteni kell, és ott vagyunk, és látod, hogy megnyugszik, mert hogy valaki jön és kap segítséget. Ezek, amik nem feltétlenül mindig hangos, vagy hogy fogalmazzam, nem mindig hangos visszajelzések, hanem tudod azt, hogy segítettél valakinek.
10 órától a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát sugározzuk, majd a Lélekszava hangzik el. Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a halálról szóló elmélkedését.
Nehéz lehet azt feldolgozni ilyenkor, hogy már nincs több időm, hogy elfogyott az idő. Nekünk még, akik itt élünk, és még nem vagyunk ott a halál kapujában, még van időnk, ad időt az Úr, de ez az idő véges, és ezt tudatosítanunk kell magunkban, mert sokszor úgy érezzük, hogy örökké élünk itt a Földön, és úgy is viselkedünk sokszor. De életünk megvalósítására csak korlátozott idő áll rendelkezésünkre.
11 órától hírek, majd kezdődik Mustermag című adásunk. Vendégünk Marosi Balázs, Szerencsi plébániai kormányzó, akivel az egyházi iskolák és a plébániák kapcsolatáról beszélgetünk. 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a Nap verse hangzik el. Csanád Béla Mezei Csokor című költeményét Jakó Beáta mondja el. Ezt az órát a Napi Mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot, ezután egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Árpádházi Szent Kinga életéről dr. Katona István püspökatya beszél. Majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Ezt követően tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas csütörtök délelőttet kívánok minden munkatársam nevében.
Reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunk vendége, ez alkalommal Báder Miklósné, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnöke lesz, akivel beszélgetünk arról a legutóbbi tárlatról, melyet Egerben tekinthettek meg az érdeklődők, valamint szó lesz a szövetkezet munkájáról, a hagyományos értékek megőrzéséről. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Itt vagyunk az Egri Civil Közösségek Házában, ahol egy nagyon különleges tárlat fogadta az érdeklődőket. Mit is láthattak az ide érkezők? Milyen különleges tárgyak vannak most itt?
Nagy megtiszteltetés, hogy ezen a kiállításon mi a szövetkezet is részt vehetünk, és mint egy fejlődés történetét mutathatjuk be a Palóc hímzésnek, amelynek egyik őshazáját Recsket tekintjük. Azt gondoljuk, hogy feladatunk volt, hogy ezt a tudásanyagot, a gyűjtést, a dokumentációt ne csak felhasználjuk, hanem ezt továbbadjuk. A Palóc virágok kiállításában gyakorlatilag a Csillagvirág Népművészeti Egyesület a szervezője, a Petőfi program keretében a Hagyományok Házával együttműködve kaptuk a lehetőséget, hogy bemutatkozzunk. És mi azt gondoltuk, hogy az egyesületnek feladata, hogy ne csupán a saját kis közösségének eredményeit, alkotásait, tárgyegyütteseit mutassa be a megye közönségének, mint egy tájegységi értéket és valós kultúrát, hanem meghívjuk erre a bemutatóra a megyékben dolgozó alkotókat, népiparművészeket, népművészetmestereit. Előtte már volt egy próbatétel, hiszen lakitelekre ugyanilyen módon kaptunk meghívást, és azt gondolom, hogy ez a lakitelki bemutatkozás összekovácsolta az alkotó közösséget, és igenis úgy érezték, hogy nem csak a megye határon kívül, hanem a mi feladatunk, hogy vármegyében ezeket az értékeket megismertessük a látogatóinkkal. Így került meghívásra Belzevici Fehér Jánosné, a népművészet mestere, viseletkészítő, Fischer Józsefné, népiparművész, Gyöngyös környéki nagyszerű alkotó, aki az ágyi és az asztali textiliákat újította fel, tanítványaival együtt, Csiki Tündével, Verebélyi Balázssal, mindketten azokat az értékeket adják tovább szakkörökben, közösségi foglalkozásokon, amely értéket ők maguk is megtanultak a mestereiktől. Nagy öröm számunkra, hogy itt van a kiállításon Lovászné Juhász Rita, aki nagymamája örökségét megörökölve a gyöngyös-solymosi szakkörben is igyekszik ezt továbbvinni, tovább terjeszteni, és hát a Mátra-Püredi Palóc Múzeumban pedig bemutatni az örökséget és az örökség feldolgozását. Öröm számunkra, hogy itt vannak azok a hevesi alkotók is, akik Bárdos Sándornétól, a népművészet mesterétől, Farkasépi Bertalanné, Drága Katónénitől megtanulták a Palóc hímzés technikákat, motivumkincset, és maguk is a tervezőivé, szerkesztőivé váltak ezen tárgyaknak. Közöttük Pataki Miklósné, aki ma a népművészet mestere cím birtokosa, nagyszerűen dolgozza fel a Palóc sátorlepedők motivumkincseit, vagy említhetném Kovács Ferencné, Recski népiparművészt, aki hosszú éveken keresztül dolgozott Bárdos Sándornéval. Az igazi öröm, amikor valaki a gyermekét taníthatja, és ezt mondhatta el Kató néni életében, hogy az ő gyereke már 5 éves korában tőt fogott a kezébe, és megtanulta a palóc virágok hímzését. Óriási értékeket tudunk itt bemutatni, és nagyszerű, hogy a már ismert alkotók mellett a fiatalabbak is felsorakozhatnak. Így Vermes Lajosné, aki Szőttesben érte el ezt a nagyon magas megtisztelő címet, vagy Erdély Istvánné, aki már Kis Jankóbori pályázaton is nagyon szép eredményeket, első díjas meg kitüntetést érhetett el. Öröm számunkra, hogy a szomszédos megyében a Jászoknál is működött egy Paló címző szakkör, a Csillagvirág Népművészeti Egyesület szervezésében az itt látható palócpárnák, az szakköri tagok alkotásai, akik megtanulták saját hímzés kultúrájuk megbecsülése mellett a szomszédos megyének, a tájegységnek a hímzés kultúráját. Azt hiszem, hogy nagyon fontos feladata a népiparművésznek, hogy újra művészetnek, hogy újra visszahozza a tájegységi kultúrák jelentőségét, szerepét, hogy tudjuk, ne csak azt tudjuk, hogy milyenek a matyó motivumok, a kalocsai riselő, hanem saját identitásunk erősítésére legyünk tisztába a palóc piros-kék motivumvilággal, a szálhúzásos technikával, vagy éppen ha a szomszédos megyére, a jásság gyönyörű szép mintakincsével.
Hogyan épült fel maga a tárlat? Mert nyilván itt már tudatosságról van szó, hogy hogyan mutatják be következetesen ezeket a tárgyakat.
Nagyon szerettük volna, ha mások is észreveszik, hogy a mester és a tanítvány hogyan jelenik meg. Az igazi nagyszerű érték az, amikor a tanítvány túlnövi a mester munkásságát, tudását. Talán ez már a Bárdos Sándorné esetében nehéz lenne mondani, hiszen Ica néni valóban a palóc értékek minden motivumkincsét, technikáját ismerte. Nagyon sokat tett azért, hogy Recsken több száz ember megtanulja, és hogy ma igényeljék és újra tanulják ezeket a hímzéseket. Nagyon fontos, hogy a mester ott legyen a szakkörökben. Próbáljuk átadni a tudásunkat, méghozzá arra gondolván nagyon nehéz a fiatalokat bemozdani ebbe a programba, de azt gondoljuk, hogy az idősebbek, a nagyszülők majd sokat segítenek abba, hogy az unokák, vagy éppen még a gyermekeik megismerjék ezt a kultúrát.
Laikus szemmel végignézve a tárlaton, még itt a lebontás előtt, nem tudnám megkülönböztetni, hogy a mester és a tanítványa. Tehát ebben némi támpont egyébként van azért az érdeklődőnek?
Igyekszünk tárlatvezetésen ennek helyt adni, de hozzáteszem, hogy ez a mestert és a tanítványt egyaránt dicséri. Az a nagyszerű, hogy vigye tovább azokat az értékeket, de legyen saját kreativitása, akarja, hogy az ő belső egyénisége is kifejezésre jusson az alkotásában. Azt gondolom, hogy ez itt is nagyon jól mérhető.
Tanítványokról beszéltünk, és hát eszembe jutott az utánpótlás. Említette ön is, hogy mennyire nehéz a fiatalokat ebbe belevonni. Mit tapasztalnak, hogy mivel lehetne őket megragadni? Ezek a tárlatok például mit szolgálnak?
Nehéz ebben most bármiféle magyarázatot adni, mert hisz megható volt, amikor a múzeumok éjszakáján valóban mondhatnám, hogy csoportosan jöttek, és mindenki el volt ájulva, hogy ilyen még van, és ez mind nálunk van. Itt van Egerben ennyit látható, több száz, több ezer munkaórát, és közöttük voltak a fiatalok is, akik ugyan megálltak a ágyi textiliáknál, vagy az asztaliaknál, de leginkább a ruha volt az, ami vonzotta. Nagy sikere volt ebben a fiatalok körében Berzevici Fehér Jánosné ruháinak, pont azért, mert motivumkincsében, díszítésében újat hozni. Nem az volt a lényeg, hogy az a motivumok tele tűzdelve, hanem valahol olyan modelleken jelenítse meg a motivumkincs egészére utaló néhány virágot, ami bár kifejezi a hovatartozását, az értékközvetítést, de nem ennek van főszerepe, hanem együttesen a modell és a díszítménye viszi magával a divat felé, vagy éppen a hagyományt követő újítás felé, az alkotót is, és természetesen a befogadót. Tudjuk, hogy a mi feladatunk a befogadók formálása, nevelése. Ezért is próbálkozunk már gyerekkorban a legkisebbekkel is. Néhány napon belül a hevesi kézműves gyermektáborba fogadjuk a 6 évestől a 14 éves korig az érdeklődőket, ahol találkoznak hagyományos régi viselettel gyűjtött anyaggal, sőt fel is próbálhatják azokat, de ott lesznek majd a ma is használatos kis ruhácskák, vagy éppen mellények, amelyet ugyancsak magukra öltetnek. Muszáj a személyes élményen keresztül megragadni a gyerekeket, mint ahogy a kézműves foglalkozások is ezt szolgálják. Itt a kiállításon is Fischer Józsefnél több alkalommal tartott kézműves foglalkozást, és számára is az volt a nagyon fontos, hogy a gyermeki kéz által elkészített kis ajándékot vigye magával, és abban bízunk, hogy ez számára, a gyermek számára is nagyon fontos, és egy üzenet, hogy ő már valamit készített, hogy részese volt egy olyan közösségi értéknek, amit most mi ezen a kiállításon képviselünk.
Hány gyereket várnak ebbe a táborba? Most ez látszik már az elmúlt évek alatt, hogy több-kevesebb, idén mennyi lesz?
Mi mindig 20 gyereket várunk, az elmúlt évben is 33 gyerek volt, és most is a 30 fő az, aki, és ez örömet jelent, nagyon kellemes teher az embernek, mert hogy azt szeretnénk, hogy a gyerekek valóban megismerjék a kézművesség alapjait, de jól érezzék magukat, mert ha ez nem megfelelő élményt nyújt ez a tábor, akkor azt gondolom, hogy az eredeti célt, hogy közelebb hozni a gyerekeket, ne csak a környezethez, hanem ahhoz a tudáshoz, amelyet majd a mesterek szeretnének alapjaiban átadni a gyerekeknek.
említette a nevelést, az oktatást. Itt nyilván az is nagyon fontos, hogy nem csak a gyerekek, de hogy akár egy-egy tárlaton megismerjék az érdeklődők a motivumoknak a forrását, hogy ezek hova valósíjak, mihez lehet kötni, hogyan fogom felismerni. Mit tapasztalnak, hogy akik jönnek, ők egyébként már valamilyen tudással érkeznek?
Látogatóink egy része valamilyen ismerettel érkezik, és nagyon kedvesek, amikor azt mondják, hogy ez a parádi minta, vagy éppen ezt Bodonyi tudjuk, mert a nagymamának is otthon a kaszlipiókjában ilyet találtunk. Ilyenkor mindig örömet jelent, hogy valamit felismert, és mindig igyekszünk elmondani, hogy a Kárpát-medence olyan gazdag motivumvilággal rendelkezik, amiből hál' Istennek mi is a Palócföldön nagyon sokat hasznosítunk, alkalmazunk. Talán a színvilága, a szerkesztése az, és ezzel segítünk, hogy próbáljuk a tájegységi kultúrát is átadni. Két napja volt egy jogász vendégünk Hevesen a Radics kúriában, órákat állt, hogy végül is ezek hogy készülnek, hogy formálják. Ha már egyszer a szövő megszőtte, akkor miért akar még a hímző hozzátenni? Miért kellenek ezek miért ezeket a motivumokat használják? Hiszen a csillag, a kerekrózsa leginkább ismert motivum mellett ma egyre gazdagabb, és szerkesztésében is egyre inkább arra figyelnek az alkotók is, hogy a saját kis világukat valamilyen motivummal is kifejezzék, és szerkesztésében is törekednek az egyszerűbb, a fiatalok által is jobban elfogadható tervezési módokra.
Akkor lehet, hogy mondjuk a ruháknak a megszerettetése, divatossá tétele, egyfajta belépő lehet majd a felé, a világ felé, amivel megőrizhetjük ezt a sok értéket?
Bízom benne, hogy igen, hiszen itt is látható a modernebb szabásvonalú ruha, míg a Berzevici Fehér Jánosné, az Ircsié azért a hagyományt erősen követő, de már az Ózdiak által, a Barkók által szerkesztett az egész modern viseletnek tekinthető. Azt gondolom, hogy ezek már az, és ezért van az, hogy az országos szőttes pályázatra, hímző pályázatra is már nem csak a alkotókat, hímzőket, szövőket hívjuk, hanem a viselettervezőket, hogy segítsenek, gondolkodjanak együtt, hogyan lehet maivá tenni azokat a hagyományos alapanyagokat, hogy lehet felhasználni díszítő motivumokat, hogy az valóban a fiatalok vagy a középkorosztály által is kedvelt legyen.
Egyébként is a szövetkezet a ruhaneműkből értékesít többet, vagy mi az, amit megrendelnek önöktől?
A szövetkezet a ruhából, ezek nem kifejezetten viseletek, bár olyan cégnek dolgozunk, és ilyen az osztrák Göszlü cég, aki maga is a Trakten viseletet dolgozza fel, és mi gyakorlatilag ebbe beszállítói, közös tervezői is vagyunk, és beszállítói is vagyunk. Magyarországon nem könnyű viseletet eladni. Ezt tudjuk, azt hiszem mindannyian, ezért törekszünk, és a mesterségek ünnepére is készülünk modernebb vonalú, remélhetőleg a fiatalok által is kedvelt ajánlatokkal, mert hiszen tényleg az lenne fontos, hogy a fiatalok nyugodtan akár egy farmer nadrággal is magukra öltsék a kevés díszítéssel megjelent, de a fiatalok által kedvet vonalú blúzokat, vagy éppen felső ruházatokat.
És hát nem szabad eltekinteni attól, hogy az otthonunkat is tudjuk öltöztetni, itt rengeteg olyan tárgyat látni, ami bizonyos részleteiben a házban nagyon-nagyon szépen bele tudna simulni egy otthonba, és nagyon szép motivumok vannak rajta. Mennyire értékelik az emberek ezeket az otthoni öltözékeket, az otthon öltöztetését?
Azt hiszem, hogy az a réteg, aki igazából értékeli, az nagyon szívesen megvásárolná és alkalmazná saját környezetében. Neki erre nincs lehetősége, nincs forrása. Éppen ezért, amit megörökölt, azt is a ládafiák a szekrénybe tartja. Én magam is ezek közé tartozom, a szívem hasad meg, amikor felteszek egy nagyon szép hímzett asztali futót, és aztán a következő vendég már nem vette észre, hogy ez milyen értéket képvisel, és akkor nagyon finoman ezt leszedem az asztalról, de hát lassan nem ez az igazi nagy baj, hanem nem lesz, aki ezeket a gyönyörű és nagyon kemény öltéseket megcsinálja. Az a réteg lassanként megöregszik, de mi attól is boldogok vagyunk, ha a fiatal saját magának, saját örömére elkészít egy-egy tárgyat, viszont a mesterségek ünnepén már jól látható, hogy azok az idős emberek már leszűkült a körük, akik annyit tárgyat, vagy olyan tárgyakat készítettek, amit boldogan átadtak másoknak. Mi is azt mondjuk, nálunk ugyanez a helyzet a Házipari Szövetkezetnél, hogy csak mutatóba visszük ezeket, és igazán nem szívesen adjuk el, pedig az ember azért megy egy ilyen rendezvényre, hogy eladja. Valamit jelezni szeretnénk vele, de azt is, hogy ez a hímzés, mint a népművészet nagyon fontos ága, ilyen szempontból óriási veszélyben van.
Most, ahogy beszélgetünk erről, mint hogyha ilyen hímes tojásokról lenne szó, ugye olyan értéket képviselnek, és hogyha ránézünk, valahogy az jut az eszébe egy-egy ruhanemű kapcsán az embernek, hogy nem merném felvenni. Mi van, hogyha leöntöm, leeszem, kiszakad, valami ráömlik? Lehet, hogy ez is benne van abban, hogy kevésbé tudják a köztudatba bevinni, hogy a mindennapi viseletbe benne legyen?
Hát régen a nagyanyáink ezzel nem foglalkoztak, hogy lehették, mert aztán gyorsan ment a tisztítása is. Igaz, hogy akkor más volt az alapanyagok minősége, meg voltak hétköznapi, meg ünnepi ruhák, mi azért ezt lassanként egy szekcióba soroljuk. Nem hiszem, hogy ez az igazi gond. Nagyon sokan próbálkoztak már azzal, hogy Magyarországon is divattá teszik a népművészetet. Többek között az egyik köztársasági elnök felesége is nagyon sokat tett, vagy a Südi és Társa Kft. Mindent megtett azért, hogy Japánból hazatérve újra Magyarországon is, hiszen a magyar népművészetét éltek, haltak a japánok, hát akkor ez a miénk, akkor egészen bizonyos, hogy nálunk ugyanilyen sikere lesz. Sajnos 5 év után fel kellett számolni ezt a szervezetet, tevékenységét, és mi azok közé tartoztunk, akik dolgoztunk ennek a KFT-nek, ezért is őrizhetünk néhány ruhadarabot azokból, amit annak idején modellként az egyetemisták terveztek, a hagyományőrzők hímeztek, és hát azt gondolom, hogy minden korosztálynak igyekeztünk bemutatni, kínálni, de divatot nem sikerült ebből varázsolni.
Hogyan tudják megvalósítani az árérték arányt? Mert hogy itt ugye egy magas hozzáadott értékről van szó, magas minőségű alapanyagokkal dolgoznak. Hogyan lehet ezt megtartani, ezt az értéket, hogy elérhető is legyen, de közben az érték az meg legyen fizetve? Ugye itt pont a munkavállalók kapcsán kérdezem, mert egy korábbi riportban beszélgettünk arról, hogy mennyire sok munkaórát jelent az, hogy hímeznek az asszonyok, hogy hímeztek, és hogy nem tudták fenntartani, nem tudták megfizetni ezt a fajta munkát, ezt az értéket, a tudást. Hol van itt a köztes út?
Én azt gondolom, hogy köztes út nincs. Ma még inkább nem tudjuk megfizetni. Az alkotó ma ezt nem pénzért csinálja. Nem tudnék mondani olyan alkotót, aki ebből meg tud élni, sajnos, és ez egy óriási nagy gond. Ezt azt gondolom, hogy át kellene sokkal inkább gondolni, és ez most már tényleg egy állami feladat, hogy ezt a nagyon-nagyon-nagyon nagy értéket fenntartsa a jövőben is. És hasonlóan, mert hiszen van erre példa, mint a halasi csipkénél, az állam alapítvány formájában segíti a tevékenységet, hogy fennmaradjon a világhírű halasi csipke. Ez az egyik. A másik, én azt gondolom, hogy kevesen tudhatják, hogy a Hevesi Népművészeti Szövetkezet sem foglalkozna már a népművészettel, ha nem lenne olyan a tagsága, hogy azt mondja, hogy a igazi, valós profitot jelentő tevékenység egy részét, a profitját ráfordítja a hímzés, a szövés fenntartására. Kérdés az, hogy vajon ez meddig tehető? Amíg ez a korosztály él, úgy gondoljuk, hogy ez a mi küldetésünk. De vajon ugyanezt érzik azok, akiknek nem sikerült eléggé átadni azt a tudatot, hogy mit jelent a magyar népművészet, mit jelent nagyanyáink örökségének továbbvitele? Ez most egy nagy kérdés, de mi ezen dolgozunk, ezen dolgoznak a népművészeti egyesületek, az alapítványok, ezért szervezünk konferenciákat. Ez volt június 13-án itt ebben a teremben, körülölelve a legnagyobb értékkel, a palóc virágokkal, akik textilen viseletben, sőt, cserépben is megjelentek, hiszen Varga Karcsi gyönyörű tányérjai ölelték át az asszonyi munkát, az asszonyi kezeket, és hát azt gondolom, hogy ez lesz 2026-ban is, amikor a nehéz időszak mellett még vállaljuk a Hagyományok Házával, Hevesvárossal együttműködve az országos szőttes pályázat meghirdetését és hozzá kapcsolódó konferencia megrendezését. Ez a mi feladatunk.
És itt a nyáron még lesznek feladatok, mert lehet találkozni ezekkel az értékekkel. Hova mehetnek az érdeklődők?
Hát mindenképpen szeretnénk, hogyha eljönnének a rendezvényeinkre. Szövőtáborunk is lesz, de hát ott már betelt a létszám. Ahány szövőszék, annyit tudunk Mátra Derecskén fogadni most már a 4. szövőtáborban. Aztán Ostoroson, augusztus 1-én délután térségi téka rendezvényünk van. Együtt jelenik meg a népművészet valamennyi ága, néptánc, népmese, népi kézművesség, és hát azt gondolom, hogy itt a népzenének is nagyon fontos szerepe van, és hát jön a Palóc Párna Fesztivál Mátra Derecskén a megyénkben, augusztus 23-án a Népművészeti Házba és a Palóc Pajtán várjuk a vendégeket, míg a Recski Tájházba pedig szeptember 7-én a Palóc Viseletek napján találkozhatunk, remélhetőleg nem csak a viseletet hordozókkal, hanem a népművészet valamennyi területét tisztelő vendégeinkkel is. És jön a mesterségek ünnepe, augusztus 17-én minden kedves érdeklődőt magyarországi és határon túli alkotók várják a budapesti, méghozzá a budai vár első kerületi terején fogadjuk a vendégeket, látogatókat, bemutatókkal, és természetesen oda visszük a számunkra nagyon értékes alkotásokat, abban bízva, hogy lesznek a tárgyaknak befogadói.
Én is voltam, ami voltam, kis kertember, ugra voltam, de jegyleg így lesz a kajtót, valapjánál elherbasztok. De jegyleg így lesz a kajtót, valapjánál elherbasztok.
A folytatásban Fischer Józsefné hímző népi iparművésszel, Király Zsiga díjas alkotóval beszélgetünk munkájáról, a tudás átadásáról. Az ön művei is láthatóak voltak itt a kiállításon. Miket láthattak öntől az érdeklődők?
Elég nagy terület a Palócvidék, és mikor én szembesültem ezzel, akkor le kellett egy kicsit szorítani ezt a részt, és találkoztam a Széchenyi környéki szabadrajzú gyűjteménnyel, ami izzó piros. Kitűnik belőle a piros és kevés kék. És akkor ezeket elkezdtem rajzolni, gyűjteni Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban, Egerbe is, nagyon sok felé az országba is jártam, és ahol palóc darab volt, azt megnéztem, de a legnagyobb gyűjtemény azért Balassagyarmatóban. Nagyon sokat rajzoltam, nagyon tetszett, és hát igyekeztem ezeket lehímezni. És az első körben megcsináltam a vetett ágyat, a nagy párnákkal, a díszlepedővel, függönnyel, falvédővel. Tehát 15 évet foglalkoztam a Széchenyi környéki szabadrajzú palóchímzéssel. Nagyon nagy gyűjteményem van, hát itt a kiállításban is látható. És ezeket általában pályázatokra be is adtuk. Mezőkövesdre, Országos Kis Jankó Bori Hímző pályázatra, vagy Békés Csabára, ahol szintén textiles, és nagyjából ezek mind díjazottak is lettek. Tehát ez a 15 év nagyon-nagyon megtanított erre a palócságra. Hiába, hogy Palócvidékről származom, Nagybisnyúról, de csak a keresztszemest hímeztük. Ott a keresztszemes volt gyerekkorban, elkezdtük a kis törölközőn, törlőken, és mikor Gyöngyösre kerültem, akkor így kinyílt a világ egy szakkörbe, hozták a mintákat, mindent le akartam varni, és akkor ez így fejlődött, hogy több tájegységet megismertem, de aztán az ember letisztul és lecsendesedik, és marad a gyökereinél.
Akkor ez már gyerekkortól ott volt, hogy hímzés, szakkörök, tehát ott kóstolt bele ebbe a világba?
Hát beleszülettem, mondjuk úgy, mert Nagyvisnyón nagyon nem termett meg a paradicsom, de a kender az igen. Tehát a család kender vetés, ültetés és annak fázisaival foglalkozott, meg kellett fonni a fonalat, azt megszülték vászonná, és én a gyerekkoromban ezt láttam mindig. És a vászon volt az anyag, a legértékesebb, abból minden volt. A sóruháza, törölközők, törlők, a stafírunkon, sőt, fizetőeszköz is volt, még a nagymamám mesélte, hogy mentek át a Bükkhegységen Miskolcra, vitték a vásznat, és onnan hozták az olajat, mert az, vagy a petróleumot, mert az nem termett. Tehát nekem a legnemesebb anyag a kendervászon.
Ilyen irányba is kezdett el tanulni végül? Hogyan választott magának pályát?
Hát varrónő lettem. Érdekelt a divat. És hát, mint kislánt is, a ruházkodás, a babázás során, sőt, volt a falunkban egy varrónő, és én mindig ott ültem nála a nyakán, és mindig vártam a kis ruhadarabokat, és mindig azt mondta Matilné, hogy csak varrónő ne legyél, mert ennek nincs vége ennek a munkának. Hát varrónő lettem. És akkor, hát a hímzés pedig ez egész gyerekkortól, ez nem volt nekünk munka, vagy ez úgy hozzátartozott, velünk jött az egész. Nem volt teher, hogy hímezni kellett. Mi a szabadidőnkben nem volt tévé sem, meg mobil sem, játék közben, játékosan hímeztünk. És akkor így elkészült a stafírunk is, Kendervászonból még nekem.
Ön hogy gondolja, miért kophatott ki ez a fajta munka most már?
Hát szerintem ez a globalitás dolga, hogy megszűntek ezek a termelések, megszűntek a családi vállalkozás, ez egy életforma volt. Mindenki igyekezett gyárokba elmenni a környékünkön is, mert azért a földműves munka az nagyon nehéz. Nem volt más, csak a földműves vagy az erdőgazdálkodás itt a Bükkhegységben. És akkor bekerültek a munkahelyekre, könnyebb volt, véget ért. Igaz, hogy még mellette azért volt egy-két parcella föld, amin dolgoztak, de ez a nagyon nehéz munka, ez megszűnt, és így maradt ez, hogy a gazdaságba dolgoztak az emberek, iparokba elmentek, bányászatba, és talán ez így könnyítette ezt a munkát. És ugye ezek az idősek meghaltak, és a fiatalok már nagyon nehezen vállalták ezt a kemény munkát a mai nap, mai világban, meg már egyáltalán nem.
Célkitűzésének gondolja azt, hogy ezt a fajta tudást átadja másoknak is?
Hát erről szól most már az életem nagyobb része, mert hogy elmentünk egyszer a barátnőmmel Recskre, ilyen alkotótábor volt, felnőtt alkotók mutatták be munkáikat, festők, faparagók, hímzők, és akkor ott volt egy fiú, aki a kalocsaiba így bele volt szerelmesedve, és beszélt ott a körülötte levőknek, Recski fiú kalocsait. Mondom neki, hogy gyere már, mutasd meg, van neked itt valami munkád? Van neki ott, gyere már, mesélj erről a Recski vagdalásosról. És akkor úgy találkoztam vele, 16 éves volt Balázs, és akkor mondtam, hogy ha hova jár iskolába, mondta a Gyöngyösre, és mondtam, hogy ott van a szakköröm a művelési házba, ősszel várom. Hát az első nap már jött is a Balázs, és nagyon tetszett neki, hogy más is van, nem csak Kalocsa, és mondom neki, hogy Kalocsa is egy szép vidék, és nagyon szép a hímzés kultúrája, de neked a Recskit kell varni, hát ő azt csinálja, csak hát szeret elkalandozni. És akkor így megismerkedett ő is sok tájegységgel, de aztán szépen letisztult, és maradt a Recski vagdalásos, sőt, ugye a Keresztszemes Bodony is csak kiállításban, és itt van a munkája neki is. Aztán lett még egy tanítványom, a Csiki Tündi, akik így hozzám fordultak, hogy mi tovább, és láttam, hogy milyen szépen dolgoznak, és én mindjárt vittem zsűriztetni a dolgaikat, hogy akkor ezt be kell adni, akkor tanulni kell, lehetőség van, Békés Csabán el kell végezni a szakiskolát, a 2 évest, mert rövid időn belül többet tanul, mint velem hosszú távon. És akkor Balázs is és Tündi is elvégezték Békés Csabán a 2 éves, és ugye ők most már gépi és kézi hímzők, oká is képzésbe, aztán játékvezetőit, oktatóit már mindent elvégeztek, úgyhogy most már hajrá előre, és ők is már jó helyen vannak, díjazottak, és sikeresek.
Az mennyire különleges, hogy Balázsról beszélünk, ő egy férfi.
Igen. Hát nem különleges, mert végül is, ha belegondolunk, a szűrszabók férfiak voltak. A nehéz szűröket ők hímezték, a nők csak átvették a lakást textilbe, vagy a ruházkodásra. Balázs mozgásába korlátozott, és a foci helyett ő a nénik mellett, ugye, meg Verácskáék által Recsken, ott volt már a házipar, tehát ott hímeztek a nénjék, és ugye a hímzés, a vagdalás, az matek, egy fiúnak különösen. És most is úgy beszélgetünk, hogyha hív telefonon, Saci, most, hogyha ezt a mintát 2 szemmel elrébb viszem, meg arrébb lemeg föl, jó van Balázs, majd ha látom, én ezt így nem értem, tehát másképp gondolkodik. és ezáltal ő hímző lett.
Most így, ahogy beszélünk erről, hogy mennyire matek, igen, ezt egyébként, aki látja ezeket a ruhadarabokat, a terítőket, táskákat, nem látja át az ember, hogy ugye az, a készítés folyamata az mennyire nagy odafigyelést igényel?
Igen, főleg a keresztszemeseknél, mert van egy darab anyagom, üres, és az megtöltöm munkával, mintával. Mert a szabadrajzú, ott előnyomjuk a mintát. Ugye meg kell szerkeszteni, tervezni a sarok elemek, nagyon szépen kell, hogy mutassam, ma már nem úgy van, csak egy sorba, de azt mégis látjuk vonaltól vonalig. A keresztszemes, meg a vagdalásos, az örökké számol, és a vagdalásos még el is kell nyírni a szálat, hogy azt biztonsággal elnyírjuk, és az szép legyen, és ne csak krikszkraksz. Tehát ez nagy gondosság, és ez az egész matematika.
Vannak még tanítványok, vagy szeretne még vállalni tanítványokat, akiket lehet segíteni ezen az úton, és az értéket továbbadni?
Hát ez mindig úgy volt, hogy valahogy megkerestük, vagy megkerestek, vagy megtaláltuk egymást egy-egy rendezvényen, hogy most nem jött elém már más, meg egyébként is, hogy azért már van egy korom is, meg én is csinálom, és hímezek a mai napig is. Ugye most lett véget ért a Kisjankóbori 31. Kisjankóbori országos hímző pályázat, amire másfél évig hímeztem. Szintén a Balázs gyűjteményéből, mert nagy gyűjteménye van, magángyűjteménye, fehér lukhímzéses, 100 éves díszlepedőt dolgoztam föl. Hát közel másfél évig hímeztem. Ami még nagyobb precizitást igényel és nagy fegyelmet, mert egy luk kivágásánál nincs bontási lehetőség. Ha azt kivágom, akkor szevasz. Úgyhogy elhoztam az első díjat most.
Gratulálok.
Köszönöm szépen. Fel van dolgozva Balázsnak a díszlepedője.
És mind dolgozik majd legközelebb, vagy már esetleg elkezdette valami újdonságon dolgozni?
Hát igen, fejben mindig van munka. Jövőre lesz az élő népművészet, amit 5 évente rendez meg a Hagyományok Háza, a Népművészet Egyesületek Szövetsége, és az 5 évben alkotott munkákat adjuk be, amit attól így elkészültek. De most nekem mind a kettő fehér, igazom, ami most díjazott lett, ott van egy antik zöld alap is, de a palóc fejkendő mintákkal már 2 éve foglalkozom, mert gyönyörű szép a mintájuk, és színes. Ugye fekete alapon színes, mély barna alapon színes, sötét kék alapon színes, nagyon szép mintákkal. Tehát már 2 éve rajzolgatom, már mintakendőm megvan, és azért időztől még egy pár darabot lehímezek. Gondoltam kenyértakaró kendőbe, hogy akkor az élő népművészete jövőre legyen színes is a fehérségek között.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunk vendége, ez alkalommal Bádár Miklósné, a Hevesi Népművészeti és Házi Ipari Szövetkezet elnöke volt, valamint Fischer Józsefné, hímző népi iparművész, akikkel beszélgettünk arról a legutóbbi tárlatról, melyet Egerben tekinthettek meg az érdeklődők, valamint szó volt hagyományos értékek megőrzéséről és a tudás átadásáról is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallott. Tag.